Részlet Szent Márk evangéliumából. Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogadta Jánost, és megkötözve börtönbe vettette, testvérének Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. János tudnélik figyelmeztette Heródest: nem szabad testvéred feleségével élned. Emiatt Heródiás megharagudott rá, elszerette volna tétetni lábalól, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól, tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta. Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiásnak a leánya bement, és táncolt nekik. Heródes és vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: kér tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki: bármit kérsz, megadom, akár országon felét is. Az kiment, és megkérdezte anyját: mit kérjek? Keresztelő János fejét, válaszolta. Visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azon nyomban küldte a hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az ment és lefejezte a börtönben, és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának. Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Napi Evangélium című Szentírás evangélium magyarázatunkban. A mostani történetnek van egy előzménye a 14. verstől. Itt arról van szó, hogy Jézusnak a híre elterjedt. Heródes, aki lefejezteti Keresztelő Szent Jánost, hall erről, meg Jézusról, hogy vélekednek, hogy talán ő illés lenne. Mások azt mondják, hogy egy valaki a proféták közül. És Heródes megállapítja a végén: János támad fel, akit lefejeztettem. És itt folytatódik ez a történet, tehát mint egy hozzá kiegészítve utólag mondja el a történetet, és ez mutatja azt, hogy lehetséges, hogy ezt a történetet később egészítették ki az evangéliumban, vagy egy különálló történet lehetett, amit keringett a nép körébe, és ezt az evangélista itt felhasználja, ezen helyen fűzi be. A Heródesnek a szerepeit nem is olyan egyszerű. Egyrészt majdnem Pilátussal lehetne párhuzamba hozni, tehát a viselkedése is olyan. Tehát itt van egy tulajdonképpen Keresztelő János és egy illés párhuzam, már ott a vélekedésnél megjelenik. Aztán van egy Heródiás párhuzam Jezabellel, Jezabel, aki illés prófétát üldözi, tehát óhatatlanul eszünkbe jut, és itt is Heródiás hasonlít erre a Jezabelre. Azután, hogyha tovább nézzük, még ez a Heródiás valószínűleg nem Fülöpnek a felesége volt, hanem Heródes Antipász másik mostoha testvéréjé, a föld nélküli Heródesé. De tudjuk, hogy ez a Fülöp később éppen a Heródiásnak a leányát, aki ott táncolt, akit Józsefus Flavius Szaloménak nevez, őt vette feleségül, és amikor 34-ben ez a Fülöp meghalt, akkor még tulajdonképpen Arisztobuloszhoz ment azután feleségül, és ez az Arisztobulusz aztán keleten tulajdonképpen egy nagy tartománynak volt a királya. És lehet, hogy éppen ezért talán a emlékezetben, amikor ezt az evangéliumot leírták, ezek a nevek talán fölcserélődhettek. Ami érdekes, egy kicsit azt mondjuk, hogy ez a tánc is talán szokatlan, mert hercegnőtől keleten ilyesmit nem várnak el, de a szokatlansága azért nem jelenti azt, hogy nem fordulhatott volna elő. Tehát éppen ez mutatja, hogy nem megszokott történetről van szó, hanem van neki egyfajta valós háttere. Azután, amikor azt mondja, hogy országom felét is neked adom, meg is esküszik, ez pedig Eszter királynőre emlékeztet, Eszter könyvéből ott a 7. fejezetben, amikor Ahasvéros király elé járul a perzsa királyi udvarban, és ő tesz neki ilyen kijelentést a királynőnek. A Heródes és Poncius Pilátus közti párhuzam is megfigyelhető, a keresztelő sírbatétele és Jézus későbbi sírbatétele között is van egy párhuzam. Egyúttal itt arról van szó, hogy eltemették, tehát mint egy ellene akar mondani annak, amit Heródes mond, hogy János támad fel, akit lefejeztettem, mert igazából csak Jézus támad föl a halálból, ezt az evangélista nyilván megőrzi. Ugyanakkor, ha figyeljük, itt a probléma, hogy vajon mi történhetett tulajdonképpen keresztelő Jánossal? Miért került ő a börtönbe? Itt az evangélista úgy mondja el, hogy hát azért, mert mint próféta szembeszállt az uralkodóval. Ez a zsidó mártír aktákban nagyon gyakran egyébként előfordul. De az is elképzelhető, egyesek fölvetik, hogy igazában Heródes talán védeni akarta keresztelő Jánost Heródiásnak a bosszúja elől. Van úgy, hogy filozófust börtönbe vetnek, és maga az uralkodó egy kicsit tart is tőle, bizonytalan és szívesen beszélget vele. Itt úgy tűnik, mintha Heródes ellen lenne egyfajta ellenállás, nevezetesen a feleség Heródiás részéről és a lánya részéről. Úgy tűnik itt az elbeszélésben, mintha ők szövetségesek lennének, és Heródesről mondják egyes szentírás magyarázók, hogy előlük akarta az ő bosszújuk elől védeni keresztelő Jánost, és ezért vetette volna be oda a börtönbe, a Machaerus várába, vagy erődítményének a börtönébe. Ugyanakkor megfigyelhető egy másik ellentét is, tehát János ott van a börtönbe, és fölötte pedig ott van a dáridó. Galileai előkelőségek tartanak egy nagy lakomát, mégpedig számukra Heródes Antipász rendezi ezt. Egyébként Perzius megjegyzi a Szaturák című művében, hogy a Heródes rokonságban ez egy nagyon nagy divat volt, a születésnapoknak a megünneplése. Még azt is tudjuk, hogy erről a Heródiás lányról egyébként van egy másik történeti emlék is, hogy találtak egy pénzérmét, amelyiken Arisztobulosszal, akihez Fülöpnek a halála után ez a Szalóme hozzáment, vagy elvette feleségül, van egy közös érem, ahogy mind a ketten vannak felirattal. Tehát tulajdonképpen ez is mutatja, hogy van ennek az elbeszélésnek történeti alapja. Ugyanakkor nagyon érdekes, mintha már összeszövetkeztek volna, és előre tudnák, hogy mit akarnak tenni a lány és az anyja. A király pedig elszomorodik, és meg akarná talán menteni keresztelőt, mint ahogyan Pilátus meg akarja menteni. Nem gondolja végig a dolgot, és nem gondolja, hogy ilyen sötét, bosszúálló kéréssel lépnek föl, ami szinte váratlan, és az egészet brutálissá teszi, hogy Heródiás igazából a keresztelővel szemben így lép föl, mert valamit ellenzett, sőt a lánya is ezzel maximálisan egyetért. Mit kérjek? Keresztelő János fejét válaszolta. Visszasietett és előadta a kérését. Azt akarom. Ez egy nagyon hangsúlyos, mutatja a brutalitását az egésznek. Mindjárt ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ezt a művészek is megszokták rajzolni, ezt a brutális jelenetet leszokták festeni. Ami érdekes, hogy a király igen elszomorodott, vagy szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Az ember várhatná, hogy mégiscsak azt mondja, no, erről azért nem lehet szó. Országom felét is megkaphatod, de ilyen kérésről nem lehet szó. Tehát mutatja, amit később az evangélisták leírnak, és Josephus Flavius is említi, hogy azért Heródes Antipász keresztelőt börtönbe vetette, amiatt, mert nagyon sokan követték, politikai okból. Jézus is üldözi. A farizeusok hírül adják Jézusnak, hogy Heródes halálra kerestet, menj el innét. És akkor ugye Jézus üzeni, hogy mondjátok meg annak a rókának, hogy ma, meg holnap még ördögöt üzök, csak azután leszek majd vele kész. Tehát van ennek a Heródes Antipásznak egy brutális oldala is a Szentírásban. Itt viszont arról van szó, hogy egy kicsit ott van benne a félelem, mert Jánost igazában prófétának, szent embernek tartják. Ő is igaznak tartja, és hát beszél vele, és akkor zavarba jön, meg is mondja, hogy tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmezte is. Tehát nagyon bonyolult ennek a Heródes Antipásznak a megítélése. Aztán később tudjuk, hogy ez a Heródiás odáig ment, hogy el akarta érni, mert Caligula, a római császár, vagy Gaiusnak is nevezték ezt a Caligulát, jó barátságban volt Heródes Antipásszal, és területeket is adott neki, mert megbízhatónak találta. És éppen a Heródiás hátul, egy kicsit a férjét, Heródes Antipászt, úgy hátulról, majdnem olyan szent kényszerrel mondta, most már a királyi koronát is, azt is jó volna megszerezni. Erre föl aztán Caligula soknak tartotta, és a hagyomány szerint elcsapta ezt a Heródes Antipászt, a negyedes fejedelemségből, a királyságból is később, és száműzte a mai Franciaország területére, Galliába. Ezek mind történelmi hagyományok, amelyek rendkívül érdemesek a megjegyzésünkre, ami itt nagyon szép, hogy keresztelő Szent János Jézusnak az előfutára, és őnek is ilyen brutális sorsa lesz, mint Jézus Krisztusnak. És mutatja azt, hogy az igaz ember az kész a szenvedésre, akár a halált is vállalja az igazságért. Ebben valóban igaz, amit megemlít itt, tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmezte is. Hát adja a Jóisten, hogy mi magunk is megpróbáljuk mindig életünkben az igazságot keresni, azt képviselni, és a vele járó szenvedéseket is eltűrni. Ebben adott nekünk nagyszerű példát keresztelő Szent János. Keresztelő Szent János azonban itt a végén ez a megjegyzés egy kicsit megnyugtató. Tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestét elvitték és eltemették egy sírboltba. A végtisztességet megadták neki, nem szégyenítették meg az ő testét, ami előfordult az ókorban, de a temetés az mindig a tiszteletnek, a megbecsülésnek a jele. Krisztusnak is megadták ezt a megtiszteltetést, de ő föl is támadt a halálból. Keresztelő Szent János is, reméljük ugyanúgy, mint majd mi, föltámadunk és Jézussal leszünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.